Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 150. dicséretünket. A 150. zsoltárunk így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keresztelőre készülődve a 275. énekünket énekeljük, a 275. énekünk első 4 versét. Az első vers így kezdődik, az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük te néked, hogy megszólíthatunk téged, abban a hitben, hogy te hallod is, amit mondunk neked. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk és magasztalhatunk téged ezen a napon, melyen visszaemlékezhetünk fiadnak, értünk hozott áldozatára és feltámadására. Köszönjük, hogy Úr Jézus Krisztusunk, megvetetted a kegyelem alapját, amikor érettünk adtad életedet a Golgota keresztjén. És köszönjük néked, atyánk, hogy föltámasztottad fiadat, hogy láttasd, és értesd minden emberrel, hogy elfogadtad fiad áldozatát, és ő érte elfogadod a bűnösöket, bennünket. És élhetünk veled egy új életben, ha hiszünk ennek a jó hírnek. Kérünk téged arra, hogy segíts a mai napon is meghallanunk a jó hírt, és segíts szembesülni a bűnösségünkkel is, hogy értsük is, és higgyük is, hogy mennyire rászorulunk a jó hírre, az üdvözítő hírre, az evangéliumra. Kérünk téged, hogy szent lelked által legyél közöttünk, és áld meg szíveinket. Külön is kérünk most ezért a kisgyermekért, akit megkeresztelünk, hogy szereteteddel öleld magadhoz őt, fogadd szövetséged tagjai közé. És kérünk téged, hogy segítsd őt, hogy egykor majd hitre juthasson, és ő is dönthessen melletted, elfogadhasson téged megváltójának, üdvözítőjének, és a te gyermekeddé lehessen. Kérünk téged arra, hogy áld meg minnyájunk szívét ezen az egész napon. Látod, hogy családi napunk van. Kérünk téged, hogy készítsd el a délutáni és délelőtti programjainkat is. Áld meg a gyerekeket, a fiatalokat, az idősebbeket. Segíts, hogy előtte tudjuk eltölteni ezt a napot. Köszönjük néked, hogy várhatjuk a te áldásodat, várhatjuk a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, és a keresztelő családot kérem, hogy jöjjetek ide. Jó lesz itt. Hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte és parancsolta az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében olvassuk az Úr Jézus szavait. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Szeretettel köszöntünk benneteket itt a gyülekezet közösségébe, az Úr színe előtt, abból az alkalomból, hogy elhoztátok kisgyermeketeket, hogy megkereszteljük őt. Amikor most megkereszteljük, rákerül a szövetségnek a jele. A szövetség jele a jegygyűrű a férj és a feleség között. Az Isten és az ember között a szövetség jele nem egy jegygyűrű, hanem a keresztség. Azt jelenti, hogy az Úr befogadja őt az ő szövetséges népébe, és ebbe fölhasznál bennünket, akik már az ő népe lehetünk, általunk, úgymond a mi kezünk által fogadja be őt is az ő szövetséges népébe. Ez azonban még önmagában kevés, nem csak befogadja, hanem megígéri neki, hogy megáldja őt minden áldásával. A szövetség áldásában részesíti Isten a szövetség gyermekeit. Sok jóval elárasztja őket, hogy énekeltük itt az énekünkbe az előbb. Akkor is, hogyha ők még nem tudatosan tagjai ennek a szövetségnek. Még tudatosan nem szeretik Istent, sőt, tudatosan nagyon is ellene vannak, és ahogy növekszik, ez egyre inkább meglátszik, hogy nagyon is ellene van ő az Istennek és az Úrnak. De az Úr dolgozni fog benne. És ez a másik csodálatos dolog, hogy Isten az ő szövetséges népe tagjaiban valóban dolgozik, és elvégzi bennük, hogy föladják a vele szembeni ellenállásukat, és meghódoljanak előtte. Higgyenek Krisztusban, és odaadják a szívüket és az életüket. Mindig ebben a reménységben kereszteljük meg a gyerekeinket, hogy noha most még kicsik, most még nem értik, sőt, a szívük már eleve romlott, de Isten munkálkodni fog bennük, hogy higgyenek, élő hitre jussanak, és Isten gyermekeiként boldog életet élhessenek ezen a földön és az örökké valóságba is. Isten szövetségébe egyedül azért fogad be, mert az Úr Jézus meghalt értünk a kereszten. Ez a szövetség, amit Isten létesít vele is, meg velünk, ez mindig kegyelmi szövetség. Ennek mindig Krisztus vére, Krisztus egyetlen áldozat, amit a Golgotán bemutatott, ez az alapja. Nem azért köti Isten vele, vagy bármelyikünkkel ezt a szövetséget megérdemeljük, kiérdemeljük, hanem egyes egyedül azért, mert az Úr Jézus életünk áldozott. Ez egy kegyelmi szövetség. Egyoldalú kegyelmi szövetség. És Isten vár arra, sőt munkálkodik is azon, hogy egyszer ő is, és mi is egyébként tudatosan igen mondjunk erre a szövetségre, és elfogadjuk Istent a mi Istenünknek, Atyát a mi Atyánknak, az Úr Jézust a mi személyes üdvözítőnknek. Azt kívánjuk nektek, hogy ti ezt a kisgyermeket neveljétek Isten tanácsai szerint, amiket elétek ad a Bibliában, elétek ad a Szentírásban. Édesapaként, édesanyaként, igyekezzetek keresztülőként is, bocsánat, bizony. Igyekeznünk kell arra, hogy úgy neveljük, úgy terelgessük őt, testi-lelki fejlődését, úgy ügyeljük, hogy az Úr elénk adja azt a Bibliába. Ezért imádkozik a gyülekezetünk is, és kívánjuk, hogy adjon nektek az Úr ehhez bölcsességet, sok erőt és sok örömet ebbe a kisbabába is. Most miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy megkereszteljétek őket, fölteszek nektek két kérdést, melyre válaszoljatok hitetek és meggyőződésetek szerint, a gyülekezetet pedig kérem, hogy fennállva legyünk tanúi a fogadalomtételnek. Kérdezem először is, hogy akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetséges népébe, a keresztény Anyaszent Egyházba befogadtassék a keresztség által. Ha akarjátok, mondjátok, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthasson, és erről annak idején ő maga is önként vallást tegyen a konfirmáció alkalmából. Ha igen, mondjátok, akarjuk.
Akarjuk.
Isten adjon nektek erőt ígéretetek betartásához, most pedig mondjuk el a keresztény egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most az ő neve pedig. Nándor, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben. Isten és emberek előtt való kedvességben légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Kedves testvéreim, mi pedig helyünket elfoglalva a 294. énekünknek az első versét énekeljük, folytatva Isten tiszteletünket, a 294. dicséretünk első versét, a 294. énekünk első verse így kezdődik, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk további részének megáldása és megszentelése is jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől.
Amen.
Kedves testvéreim, Mózes 5. könyvéből olvassuk Isten igéjét, Mózes 5. könyvének 28. részéből, Mózes 5. könyve 28. részéből, az első verstől a 11. versig terjedő szakaszból. Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, melyeket én parancsolok néked, akkor e földnek minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr a te Istened, és rád szállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse, és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása, és a te juhaidnak ellése. Áldott lesz a te kosarad, és a te sütőteknőd. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben. Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak, egy úton jönnek ki rád, és 7 úton futnak vala előled. Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben, és mindenben, amire ráteszed kezedet, és megáld téged azon a földön, melyet az Úr a te Istened ád néked. Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt neked, ha megtartod az Úrnak a te Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz. És megérti majd a föld minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetsz, és félnek tőled. És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében, és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy neked adja azt. Kedves testvéreim! Biztosan előfordult már veletek, különösen a férfiakkal, hogy félre gomboltak egy inget. Elég vicces látvány a végeredmény. Egyszer-kétszer már velem is előfordult, és aztán kell korrigálnom a dolgot. Rájöttem, és biztos rájöttünk, hogy a legelső gomba leglényegesebb. Az jó helyre kerül, akkor ott utána a többi is jó helyre fog kerülni. Azóta mindig odafigyelek én is, hogy az első gomb jó helyre kerüljön. A házasság is olyan, mint egy ing. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy az első gomb a házasságban is jó helyre kerüljön, és hogyha az a gomba tényleg a helyén van, akkor a többi, az is a helyére fog kerülni. És azt hiszem, hogy a házasságban az első gomb az, hogy a Biblia fényébe lássuk a házasságot. A Biblia fényébe lássuk a házasságot. Hogyha ez az első dolog a helyén van, akkor utána már a többi dolog is jönni fog, és a helyére kerül, mint a kommunikáció, konfliktuskezelés, érzelmek, munkamegosztás, minden a helyére fog kerülni. Csak az első gomb legyen a helyén. A Biblia fényébe lássuk a házasságot. Én most a házasságról 3 dolgot szeretnék elmondani a Biblia fényében. Úgy is mondhatom, hogy 3 bibliai fénysugarat szeretnék vetni a házasságra, hogy annak fényébe lássuk mi a házasságot, és ezzel szeretném a mai családi napunkat mint egy bevezetni. Az első fénysugár az, hogy a boldog házasság alapja az élő Isten. Hadd kezdjem annak a megállapításával, testvérek, hogy a legfontosabb kérdés az életbe, a legalapvetőbb kérdés az életbe, hogy mit gondolok Istenről? Mit gondolok Istenről? Ettől függ ugyanis a gondolkodásomnak a további menete, ettől függ az értékrendem, ettől függnek a döntéseim, ettől függ, hogy hogyan dolgozom fel az élet jó és rossz eseményeit, ettől függ, hogy hogyan döntök az életem hétköznapi kérdéseiben, hogy mit gondolok életről, halálról, családról, házasságról, munkáról, pénzről, hatalomról. Az egész földi életem, sőt az egész örök életem minősége, alakulása ettől függ. Az Isten kérdés. A legfontosabb kérdés a számunkra. És mindennél fontosabb az, hogy Istenről helyesen gondolkodjunk. Helyesen gondolkodjunk. Sokan gondolkoznak Istenről helytelenül, abszolút helytelenül. Helyesen kell gondolkozni. És hogyha helyesen akarunk gondolkozni Istenről, akkor a Bibliát kell a kezünkbe venni. Miért? Azért, mert Istennek úgy tetszett, hogy a Szent Lelke által ebben a könyvben mutatkozik be nekünk. És innen ismerhetjük meg őt helyesen, igazán, a valóságnak megfelelően. Ebben mutatta be nekünk a jellemét, a gondolatait, a terveit, a cselekedeteit, amiket véghez vitt, és amiket majd véghez fog vinni. A Biblia a helyes Isten ismeretnek a forrása. Persze, igen, Jézusban is bemutatkozott ezen a földön az Isten, mert Jézusban eljött a földre. A történeti Jézusban itt járt köztünk az Isten. Aki őt látta és hallotta, az hallotta és látta az Atyát. Jézust megismerni egyet jelent az Atya Isten megismerésével, mert ő is az Atya egy. De mi ezt a történelmi Jézust ugyancsak a Biblia alapján ismerhetjük meg. Nincs más forrásunk róla. De a Biblia alapján, testvérek, megismerhetjük Jézust, illetve Jézuson keresztül Istent, ha nem is kimerítően, de mégis helyesen. Az életünk alapvető kérdése az, hogy mit gondolok Istenről, és hogy helyesen gondoljam Istenről, amit gondolok, ahhoz a Bibliára szükségünk van. Mert Istennek úgy tetszett, hogy ebben jelenti ki magát. Na már most, azért beszélek erről, testvérek, mert hogyha Istenről az ige alapján helyesen gondolkozunk, akkor az kihat arra, hogy hogyan fogok ránézni a házasságra. Általában a házasság intézményére, és konkrétan az én házasságomra. Csak akkor tudunk helyesen gondolkodni, testvérek, a házasságról, a mi házasságunkról is, ha az ige által helyesen gondolkozunk Istenről. Ez lehet, hogy furcsán hangzik, de mégis így van. Ha például a Biblia alapján hiszünk Istenben, akkor először is azt hiszük, hogy a házasságot kezdetben ő akarta és teremtette a világ teremtése során. Vagyis még a bűneset előtt. Vagyis a házasság általában egy olyan intézmény, ami egyenesen az Isten kezéből származik. Reál megy vissza. Hívőként, a Biblia alapján gondolkozó, Istenről gondolkozó hívőként, a házasság intézményét egyértelműen reá vezetjük vissza. Ezt ő találta ki, és ő hozta létre. Az ateisták számára, akik tagadják Isten létét, a házasság nem Istenre megy vissza, mert Isten nincs, tehát nem is rámegy vissza a házasság. Nem tőle ered, nem az ő gondolata, mert Isten nincs. Szerintük a házasság intézménye, és ez áraszt el bennünket, testvéreim, a médiából és mindenhonnan, csak egy olyan alakulat, egy olyan képződmény, amelyik az emberi fejlődés valamelyik fokán keletkezett. Volt idő, amikor még nem volt, és majd eljön az idő, amikor át kell rajta lépni, mint egy elavult dolgom, mert a fejlődés túlmegy rajta. És manapság egyre hangosabban népszerűsítik ezt a gondolatot. Cserélgesse mindenki a párját, ne kötelezzük el magunkat senki mellett, mindegy, hogy esetleg azonos nembeli vagy nem az, minek összeházasodni, az csak egy papír, ez az egész házasság egy kacat, egy régi dolog, amit nyugodtan el lehet dobni. Ezt halljuk, látjuk mindenhonnan. Nyilvánvaló, testvérek, hogy az ateisták a házasságot nem látják kapcsolatban az élő Istennel, a Biblia Istenével. Csak egy ilyen kulturális fejleménynek, amin a kulturális fejlődés túllép, a szociológiai alakulás szépen átmegy ezen a dolgon, és lassan a múlt relikviái közé kerül ez a képződmény. Sajnos sokszor, hívők is beleesnek abba a hibába, hogy kezdenek így gondolkozni a házasságról. De mégis, testvérek, ha mi a Biblia alapján hiszünk Istenbe, akkor tudnunk kell és tudatosítani kell magunkba újra meg újra, hogy a házasságot általában ezt az intézményt általában, de az én házasságomat is Isten alkotta. Istenre megy vissza. Ő felel a létéért. Aztán egy másik dolog, testvérek. Ha a Biblia alapján hiszek Istenben, akkor hiszem azt is, hogy Isten kezdetben a házasság miben létét is meghatározta. Láthatóan úgy határozta meg, mármint hogy a Bibliából láthatóan, hogy az egy férfinek és egy nőnek az élethosszig tartó szeretet szövetsége legyen. Isten úgy akarta, hogy monogám, heteroszexuális kapcsolat legyen a házasság. Legyen ez a férfi és a nő, a férj és feleség testi, lelki egyéválásának a kerete, de legyen a szaporodás kerete is az emberiség körében. Tehát Isten meghatározta, hogy mi a házasság. És ezt a Bibliából tudja az, aki a Bibliát olvassa, és annak alapján hisz Istenben. Látjuk azt is, hogy Isten ezt az általa létrehozott házasságot, ezt a monogám, heteroszexuális, élethosszig tartó kapcsolatot levédte a parancsolataival. Ezeknek az érvényességét, mármint hogy Isten házasságot védő parancsolatainak az érvényességét, Jézus maga is megerősítette, és nyomában az egész új szövetség megerősíti. Isten akarata szerint, testvérek, nem lehet házasságnak nevezni az együttélést, nem házasság az azonos neműek egybekelése, és még sok egyéb. Manapság azonban azt látjuk, testvérek, hogy az Isten tagadó emberek próbálják megváltoztatni a házasságnak a miben létét. Egy hatalmas erőlködés van a világban, amit a média szépen közvetít nekünk, és veri az emberek fejébe, és önti a lelkünkbe, a tudatunkba, hogy a házasság valami más. Nem egy férfinek, meg nem egy nőnek az élethosszig tartó kapcsolata. Jelenleg, hála Istennek, Magyarországon olyan kormány van, amelyik hozott egy új alkotmányt, amelyik azért rögzíti ezt a tényt. De ezzel egyedülállók vagyunk a világban, és az az igazság, hogy ezért is fújnak reánk a nyugatiak, mert ott ez nem így működik. Ők nem így látják már. Az egy más kérdés, testvérek, hogy az alkotmányunknak az alkotói az élő Istennel és a kijelentésével számolnak-e, vagy pedig igazából se Istennel nem számolnak, se a Bibliával nem számolnak igazán, hanem valami régi hagyományhoz ragaszkodva próbálják továbbvinni ezt a dolgot, és éltetni úgymond a házasság intézményét. Úgy, mintha az már valami nagyon régi dolog lenne, de hát tartsuk meg ezt a régi dolgot. De nem azért, mert Isten alkotta, és nem azért, mert a Bibliában Isten ezt így kijelentette. Mi örülünk annak, hogy az alkotmányban ez benne van, de nagyon nagy probléma, amikor mondjuk épít valaki egy házat, és nincs annak alapja. És sokszor pontosan ezt látja az ember a jobboldali konzervatív kormányoknál, hogy konzervatív bibliai értékeket mondanak, de nem hisznek már Istenbe, és nem hisznek a Bibliában sem. És ezért a konzervatív érték, mint például a házasság is, lóg a levegőbe. És csak kérdés, hogy mikor fog leszakadni. A keresztény ember az nem konzervatív ember, nem is baloldali ember, nem is jobboldali ember, a keresztény az egy keresztény ember, aki az Istenben, a Biblia alapján hisz, és a Biblia alapján tudja, hogy a házasságot Isten meghatározta. Ez már nem mi határozzuk meg, hogy az miben áll, hogy az egy férfinek meg egy nőnek az élethosszig tartó heteroszexuális kapcsolata, azt már Isten meghatározta, és azért az úgy van. Ezért van ez így, nem azért, mert az alkotmányban benne van. Isten tehát, akiben a Biblia alapján hiszünk, létrehozza a házasságot, ő rá megy vissza, és látjuk, hogy meghatározza annak a formáját, annak a miben létét, tartalmát is. Sőt, testvérek, ha a Biblia alapján hiszünk Istenbe, azt is hiszük, hogy Isten meghatározta a házasságnak a működését is. Közre adta a házasság használati utasítását a Bibliában, és az mindenkinek hozzáférhető. És a házasságunk boldog megélésének és kivirágzásának az előfeltétele, testvérek, hogy a házasság intézményeknek a megálmodója, a feltalálója, kivitelezője által kezünkbe adott használati utasítás szerint igyekezzünk azt használni. Ezt követve nem rontjuk el ezt a drága találmányt, Istennek ezt az alkotását, hanem tényleg boldogan és hosszú ideig, élethossziglan is használhatjuk. Azt nagyon jól tudjuk, testvéreim, hogyha veszünk egy kis akármilyen gépet, háztartási gépet, vagy eszterga gépet, vagy legyen az bármi, kapunk hozzá egy használati utasítást, amit jó, ha betartunk. Ha nem tartjuk be, szépen el fogjuk rontani azt a dolgot, amit vettünk, nem használjuk rendeltetésszerűen, és tönkre fog menni. És utána mehetünk aztán a boltba vissza, hogy bocsánat, de hát elromlott. Hát nem, a favágásra használtad a fűnyírót, az nem biztos, hogy jó lesz. De testvérek, Isten a házassággal kapcsolatban is ideadta nekünk a használati utasítást. És manapság egy csomó ember köp egy nagyot erre. És megpróbálja a házasságot a saját maga esze, meg a világban látott minták szerint leélni. És csodálkozik, hogy nem megy. És mit csinál? Elkezdi a házasságot megvetni. És a házasságot elkezdi káromolni. Pedig nem a házassággal van a baj, mert nem a fűnyíróval van a baj, hanem az emberrel, aki rosszul használja. És nem is a házassággal van a baj, hanem az emberrel, aki nem figyel arra, hogy annak a megálmodója és végrehajtója hogyan és mi módon szabályozta annak a működését. És egy férfi nem áll ott, hogy nézd, hogy a Bibliában mit mond nekem Isten. És a nő nem áll ott, hogy nézd, hogy a Bibliában mit mond nekem Isten. Megy mindegyik a maga feje után, meg a világ elvárásai, meg diktálásai szerint. És csodálkoznak, hogy összedől a házasságuk. És utána előállnak, és azt mondják, ez a házasság nem egy jó intézmény, ezen most már túl kell lépni. Isten testvérek, akiben a Biblia alapján hiszünk, megalkotja a házasságot, meghatározza annak a miben létét, és meghatározza, hogy az hogyan fog jól működni, és ide adja nekünk a használati utasítást itt a Szentírásba. Csodálatos dolog. Az utolsó dolog, amit még el szeretnék itt mondani, hogy ha Biblia alapján hiszünk Istenben, akkor azt is hisszük, hogy Isten adja meg a házasságnak az értékét. Az értékét is. Nem én adom a házasság értékét, nem a kormány adja, nem tudom ki adja, hanem Isten adja a házasság értékét. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten kezéből, amikor kijött a házasság, Isten ránézett, és azt mondta, nem csak arra, de arra is, hogy ez igen jó. Az egész teremtésre mondta Isten, igen jó. De benne volt már Ádám és Éva házassága is. Ez jó dolog. Azt jelenti, ez egy értékes dolog. Ez a helyén lévő dolog. Azt olvassuk Jakab levelének első részében, hogy Istentől jó adományok és tökéletes ajándékok származnak. Amikor a házasság kikerül Isten kezéből, az egy jó adomány, egy tökéletes ajándék. Ez egy értékes dolog, testvérek. Aki nem látja Istent a Biblia alapján, annak számára a házasság egy értéktelen kacattá válik, testvérek. Hiába mondja neki a világ, hiába mondja egy bizonyos társaság, hogy az egy nagy érték, meg nem látja, hogy miért érték. Ugyan mi? Azért, mert te azt mondtad? Hát köszönöm. Ezek meg mást mondanak. Ha én a Biblia alapján hiszek Istenben, aki a házasságot létrehozta, és tudom, hogy Isten kezéből csak jó és tökéletes és értékes dolgok származnak, akkor a házasságra is úgy nézek, hogy az egy fantasztikus érték. Az egy fantasztik, ezért, Isten miatt. Mert az ő kezéből jön. Az a pop énekesnő, testvérek, aki egy éjszakai parti során összeházasodik úgymond valakivel, de reggel elválik tőle, az nem érti a házasságnak az értékét. Akinek a számára a házasság egy párórás kaland, egy shoppingolásnyi idő, az nem érti a házasságnak az értékét. Semmit nem ért egyébként, az értékét se érti. Nem jelent semmit a számára, egy felesleges dolog. A legtöbb ember számára nem kell ahhoz popsztárnak se lenni, elég gyári munkásnak lenni, vagy földművesnek lenni, vagy éppen nagyon felvilágosult értelmiséginek lenni. A házasságot nem látja értékesnek dolognak. Nem is lép bele, nem is vágyik rá, ha már belekerült, valahogy igyekszik belőle kimenni, ha megint kiment, igyekszik megint elkerülni azt, mert nem látja fontosnak, nem látja értékesnek, súlyos dolognak. Aki meglátja az értékét, testvérek, az mindent megtesz, hogy megvédje, hogy oltalmazza, hogy rejtegesse azt. Van otthon értéketek, ugye? Nagyitól örökölt fülbevaló, meg egyéb dolgok. Hát azt az ember ugye eldugja. Rejtegeti. Néha előveszi, megnézi, olyan fölteszi magára ünnepi alkalmakkor. De az egy érték, azt vigyázzuk, azt őrizzük. Ha házasság érték, akkor azt őrizzük, azt vigyázzuk, azért mindent megteszünk. Oltalmazzuk, védelmezzük, kiállunk mellette. Mindent megteszünk érte, hogy épségbe, egészségbe maradjon, hogy virágozzék. Ha meg nem érték, akkor meg csak legyintünk egyet. Ah, mindegy. Na, a lényeg, testvérek, amit az első pontban szerettem volna elmondani, hogy amit Istenről gondolunk, értitek most már, amit Istenről gondolunk, azt nagyon fontos, hogy helyesen gondoljuk, és ha helyesen akarunk gondolkozni Istenről, szükséges a Bibliához menni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ha oda mentünk a Bibliához, és rajta keresztül Istenhez, akkor máshogy fogunk nézni mindent, az egész életet máshogy fogjuk, de benne a házasságot is máshogy fogjuk nézni. Látni fogjuk a házasság mögött az Istent, mint aki létrehozza. Látni fogjuk azt, aki ennek meghatározza a tartalmát. Látni fogjuk, aki meghatározza ennek a helyes, jó működését. Látni fogjuk ennek a mérhetetlen nagy értékét. Egész más fénybe fogjuk látni. Ez az első fénysugár, amit szeretnék ma itt a szívetekre helyezni. Nézzétek ebbe a fénybe a házasságot. A második fénysugár. A boldog házasság forrása, testvérek, az Úr Jézus Krisztus. Jézus evangéliuma, így is mondhatom. Na most, hogyha a Biblia alapján akarunk mi házasságba élni, akkor tudnunk kell, hogy a Biblia tulajdonképpen miről is szól. A Biblia elején, ugye Mózes első könyvének első részében olvassuk, hogy Isten megalkotja a világot, benne a férfit és a nőt. És a férfit és a nőt egymáshoz köti, de nem csak egymáshoz kötött őket, hanem magához is. Az első emberpár Istentől függött. Neki engedtek, és őt dicsérték, és ő benne örvendeztek. És két résszel később látjuk, hogy az emberiség ősszülei, Ádám és Éva, nyíltan szembefordulnak az alkotójukkal. Nem akarják tovább dicsérni, nem akarnak tovább benne örvendezni, nem akarják őt tovább követni, utasításait betartani. Elkövetik az első bűnt. És ennek következtében a legsúlyosabb dolog történik velük, nem egymástól szakadnak el, bár egymástól is elkezdenek elszakadni, mert elkezdenek veszekedni, de a legfontosabb dolog, hogy elszakadnak Istentől, aki kizárja őket az Édenkertből. És nem csak ők vesztik el ott az Istennel való közösségüket, szeretett kapcsolatukat, szövetségüket, hanem nyomukba minden leszármazottjuk is az Édenen kívül születik. Köztük mi is. Isten nélkül. Ez a legnagyobb bajunk, testvérek. Nem az a legnagyobb bajunk, hogy lopunk, meg hazudunk, meg megcsaljuk a másikat, meg tiszteletlenek vagyunk a szüleinkkel, vagy nem ezek a fő problémák, hanem az, hogy Isten nélkül születünk meg a világba. Ez a legfőbb baj. Ha most a Bibliának az elejéről elmegyünk a végére, akkor a Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében olvasunk arról, hogy eljön az idő, amikor Isten és az emberek között újra helyreáll a kapcsolat. Az Ádám és Éva által kezdetben élvezett, de aztán elvesztett kapcsolat Isten és az ő emberei között egyszer egy napon újra helyreáll. Egy új eget és új földet teremt az Isten, ahol Isten sátor az emberekkel van, ahol Isten megint ott van az emberek között, és az emberek együtt vannak Istennel. Tehát, ha múltba visszanézzük, látunk egy olyan pillanatot, amikor még Isten együtt volt az emberrel, aztán utána elszakadt tőle Ádám és Éva által, és majd a jövőben, ami még valóban előttünk van, eljön egy pillanat, amikor az új égen és az új földön megint együtt lesz Isten az emberekkel. De kérdés, hogy mi van itt közte? Mi történik közte, a két végpont között? Mi van közte? A Biblia, testvérek, világos. Közte van az evangélium. Így mondom, egyszerűen. A két végpont között, a két csodálatos végpont között van az evangélium. Az örömhír, Jézus örömhíre. Ez egy olyan hír, egy olyan információ, ami átjárja a testvérek a Biblia összes könyveit. Már Mózes első könyvében, már ott az első részekben megjelenik. Aztán végig ott van, még a Jelenések könyvében is ott van, de végig, mindenhol ott van, mint akár a kovász a tésztát átitatja, úgy járja át az evangélium híre az egész Bibliát. És aztán kikristályosodik előttünk ez a dolog, hogy az örömhír az, az evangélium, az magyarul azt jelenti örömír, az, hogy Isten elküldte a fiát, akit megbüntetett a mi bűneink miatt, és akinek az áldozatáért nekünk Isten megbocsátott, ezt meghirdeti a világba, erről szól az, hogy Isten megbocsátott neked, Jézus véréért, és te hihetsz ebben az evangéliumban, és visszatérhetsz ez az Istenhez a földi életed során, megbékélhetsz vele, elfogadva az ő kegyelmét, az ő irgalmát, az ő szerelmét, ami teljesen egyoldalú, hihetsz ebben a jó hírben, és visszatérhetsz Istenhez, és elkezdhetsz újra vele élni. Újra vele élni, testvérek. Újra közösségben, szeretett közösségben élni. Az evangélium, testvérek, ez a drága jó hír, hogy amit Ádám és Éva kezdetben élvezett, de aztán elveszített. Ezt én itt és most visszanyerhetem. Isten kegyelméből, Jézus véres keresztfájáért, áldozatáért. Isten visszafogad engem magához. Kiengesztelődött irántam, és én is kiengesztelődhetek vele. És elkezdhetek vele élni, hogy aztán megérkezzek az új égre és az új földre, Isten új társadalmába. Az Isten országába, és ott legyek majd örökre az Isten közösségébe. Kedves testvérek, a Biblia nem egy erkölcsi kódex. Egy csomó ember azért Bibliában, mi van a Bibliában? Egy kód. Hát, mit csináljunk jól, mi a rossz, mit gondoljunk, mit ne gondoljunk, hova menjünk, hova ne menjünk, ilyen erkölcsi útmutatásoknak az egyvelege. Hát ezek már ugye régi dolgok, már nem is kell lehet úgy élni, hogy ott le van. Nem erről szól a Biblia, testvérek. A Biblia erről a csodálatos ívről szól. Isten megteremti az embert a vele való közösségbe, aki föllázad ellene, sátáni inspirációra, de saját magától is. És elkezd Isten nélkül élni, és Isten nélküli utódokat nemz maga után, sajnos. Én is, ti is. De mi is így születtünk. De ezeknek az utódoknak Isten lenyújtja a kezét. És azt mondja, te tér vissza hozzám, békülj meg veled. Én megbékültem veled, nem csak úgy, hanem azért, mert a fiam meghalt a kereszten. És elkezdhetsz, ha hiszel ebben az örömhírben, elkezdhetsz velem élni. Addig nem élhetsz velem, amíg nem fogadod el, hogy a fiamért megbékültem veled. De ha elfogadtad hittel ezt a Bibliába olvasható hírt, ami mindenhol ott van a Bibliában, akkor elkezdhetsz velem élni. És ott leszel majd az üdvösségbe, az örök életbe, de már itt a földön is áldott leszel, ahogy olvastuk Mózes 5. könyvének a 28. rész. Minden áldásomat rád adom. Én nem ellened leszek, hanem érted leszek, veled leszek, hordozlak téged. Erről szól a Biblia, testvérek. Aztán utána arról, hogy aki már Istennel megbékélt, az hogyan éljen. Szól erkölcsi törvényekről is, de csak másodszorba. Az evangéliumnak, testvérek, a dicsősége az felülmúlhatatlan. Ez egy fantasztikus dolog, óriási dolog. Aki ezt nem látja, testvérek, mondjuk az a lelkész, aki ezt nem látja, hogy az én feladatom, hogy Istennek a jó hírét hirdessem az embereknek, odálljuk a szószékre, és elmondjam nektek, hogy Isten megbékélt veletek Krisztusért. Én is beletartozom, magamnak is prédikálok. És titeket ez az evangélium hív arra, hogy fogadjátok el az Isten béke jobbját, és térjetek vissza az Istenhez, és kezdjetek vele élni, és érte élni, és neki élni, és benne örvendező életet élni. És ne csak valami kulissza legyen az életetekbe az Isten. Ne csak valami mellékszereplő legyen az életetekbe az Isten, hanem a főszereplő legyen az Úr. Erre hív, aki ezt elveszti, testvérek, az utána elkezd azzal erőködni, hogy valahogy megmagyarázza azt, hogy ő miért is lelkész, vagy miért is keresztjén. És próbálja magát valahogy így igazolgatni, hogy én rám nagy szükség van. Nagy szükség van a világban, mert én ápolom az öregeket, meg mit tudom én, mit csinálok, meg mit nem csinálok, meg iskolákat üzemeltetek, és ezért van rám szükség. Ettől van értékem a világban, nekem egyháznak, lelkésznek, gyülekezetnek, hogy mi mit csinálunk. Nem, testvérek, a mi értékünket az adja, az evangélium adja, hogy azt hirdethetjük az embereknek, hogy a kározatból hogyan juthatnak az örök életre, az üdvösségre. Elmondhatjuk, hogy Isten megbocsátott nektek a Krisztusért minden nyomorúságotokat, ellene való lázadástokat. És elfogad benneteket, és befogad a közösségébe, és hajlandó veletek valamit kezdeni, és megáldani benneteket, és vezetgetni benneteket, és tanácsolni a szemeivel benneteket. Ez a mi hivatásunk, ezt a drága örömhír, testvérek, és, na itt érek a házassághoz. Vajon lehet-e a házasságban élni az evangélium hite nélkül? boldog örömbe, testvérek. Lehet-e úgy élni a házasságba, hogy én, mint férj, vagy te, mint feleség, nem mész oda naponta az Úr Jézushoz, és nem kérsz tőle bocsánatot, és nem tudod, hogy megbocsátottak a te bűneid. És minden új nap kezdhetsz egy újat a másikkal. Lehet-e úgy házasságba élni, testvérek, hogy nem megyek naponta a kegyelem királyi trónja elé, ahogy mondja a zsidókhoz írt levél, hogy kegyelmet kérjek magamnak. És ha elhittem azt, hogy Isten kegyelemmel fordul hozzám, és szeret engem, és megbocsátott nekem, akkor tehetem azt, hogy a másik embernek, a feleségemnek, vagy a férjemnek ne bocsássak meg. Az Isten kegyelme, amivel hozzám van, arra késztet engem, arra ösztönöz engem, arra ösztökél engem, hogy a másiknak megbocsássak. És a másikat szeressem, ugyanolyan előfeltétel nélkül, hogy engem szeret az Úr, ahogy engem szeret az Isten. Nem tudok a gyerekeimhez fordulni, testvérek, kegyelemmel és irgalommal, ha nem élek naponta a kegyelemből. Lehetsz férj, lehet feleség, ugyanúgy igaz. A gyerekeiddel is úgy fogsz bánni, hogy nem fogod őket tudni előfeltétel nélkül szeretni, hanem mindig ilyen, ha szeretettel szeret, ha ezt csinálod, akkor szeretlek, ha nem, akkor majd megnézheted magad. És várom, hogy eleget tegyen az elvárásainak, és ha nem tesz eleget, akkor majd összetörik a szívem, akkor majd belehalok, akkor majd belepusztulok. Máskor az emberen erőt vesz a bosszúállás, a másik bántás, hogy valahogy elégtételt szerezze magának. Teljesen mássá válik, testvérek, az a házasság, látjuk a világba, testvérek, látjuk a világba, nem kell nekünk bizonygatni ezt. Hát elég kinyitni az újságot. Elég belenézni a tévébe, elég belenézni a szomszédba, vagy behallgatni önkéntelenül is. Vagy azt halljuk, hogy halott házasságok vannak, és egymással csak nem tudom milyen felszínes dolgokról cseverésznek, mert közöttük már szeretet már meghalt, nem is volt talán soha. Vagy azt látjuk, hogy csaták folynak egyfolytába. Mert mindenki magát akarja érvényesíteni, és ha másik nem azt csinálja, akkor kap egyet az orrára, és aztán áll a bál pillanatokon belül. Testvérek! Kegyelem nélkül, az Úr Jézusért való kegyelem nélkül nem lehet boldog és virágzó és kiteljesedő házas életet élni. Én is tapasztalom, ti is tapasztalhatjátok. Nekem, nem a másiknak, nekem kell elsősorban oda menni a királyi trón elé, az Úr királyi trón elé hittel és imádsággal. És minden nap elrendezni vele az én nyomorult bűneimet és kérni a bocsánatát, és megragadni, hogy ő megbocsátott nekem a Krisztus érdeméért. És így bocsáthatok meg én is a feleségemnek minden ellenem elkövetett bűnét, és így kezdhetek vele minden nap újat és újat és újat. És Isten megáld minket. Nem lehet kegyelem nélkül házasságot élni. Pláne még, ha elkezditek megfontolni, testvérek, na majd beszélünk még róla, hogy mit kellene még megfontolni. De a harmadik pontra már nem marad időm. Még sok mindent lehet megfontolni, majd a mai napon megfontolgatunk még egy-két dolgot ezzel a kegyelemmel kapcsolatban. Isten a házasságnak az alapja, és a boldog házasságnak a forrása, testvéreim, az az Úrnak a kegyelme, a Jézus kegyelme, az evangélium, amit hittel meg kell ragadnunk újra meg, hogy boldogan tudjunk együtt élni, és harmóniába lehessünk. A harmadik dolog, amiről még muszáj beszélnem, a boldog házasság fókusza, ami nem más, mint Isten dicsősége. Ha testvérek a bibliai állításokhoz képest határozzuk meg a házasságunkat, akkor azt a csodálatos dolgot veszük észre, hogy a házasságot nem csak Isten találta ki, és nem csak az ő kegyelméből tud az élni és felvirágozni, hanem azt is, hogy az a házasság, testvérek, az Istenért van. A házasság Istenért van. Sokkal inkább van érte, mint a házaspárér. Sokkal inkább van érte, mint a gyerekeinkért. A házasság elsősorban, testvérek, értsétek ezt meg, nem értünk van, nem is mármint, hogy a férj és feleségért, nem is a gyerekeinkért, hanem Istenért van. Persze értünk is. Értünk is. De csak másodszorban. Gyerekeinkért is, de értük is csak másodszorban. Elsősorban Isten maga, a maga dicsőségéért, a maga dicsősége felragyogtatásáért hozta létre ezt az intézményt. Lehet, hogy ez a tény, ez a bibliai tény sokak számára furcsá hangzik, nehezen elfogadható, De mégis a Biblia alapján ezt kell, hogy mondjuk, testvérek. Isten mindent magáért teremtett, a házasságot is. Mindennek, amikor megteremtette az egész világot, az ő dicsőségét kellett hirdetni. Ez méltó dolog, mert Istennél nincs nagyobb dolog, nincs nagyobb személy ebben a világban. Persze, hogy mindennek őt kell dicsőíteni. Tehát ő a legnagyobb, ő a végső. Mindennek őt kell, a házasságnak is őt kell dicsőíteni, testvérek. Hát ezt minél előbb felfogjuk, annál jobb, azt mondom nektek. Minél előbb felfogjuk, annál jobb. Minél előbb alkalmazni kezdjük ezt a hétköznapi életünkbe, annál jobb. Mert ha felfogtuk, akkor át kell ültetni a gyakorlatba, hogy a házasságunk valóban Istenért van. Istenért van. Elsősorban nem értem van a férjem, meg a feleségem, és a gyerekeim se. Elsősorban nem értem van a feleségem, és a férjem, és a gyerekeim. Próbáljátok ezt kicsit majd rágni még magatokba, ezt a gondolatot. Hanem mi mindnyájan ő érte vagyunk. Aki ezt, testvérek, nem bírja felfogni, az a nő, vagy az a férfi, az iszonyat nagy nehézségeket fog saját magának okozni. És a gyerekeinek is egyébként. Nem fogják fel azok, testvérek, akik, azok a feleségek, akik a férjüket korlátozzák abba, hogy Istennek szolgáljon. Nem fogják fel azok a férjek, akik a feleségüket korlátozzák abban, hogy például Istennek szolgáljon bármit is. Nem eresztelek el itthonról. Te az Úr ügyébe akarsz járni, nem mész sehova. Itt maradsz. Mellettem, mert te neked az a dolgot, hogy értem legyél. Nem fogja föl, testvérek, a házasság Istenért való létét az, aki a gyerekeit nem viszi az Úr elé. Aki engedi, hogy a gyerekei elvigyék magukat is, de őket is az Úrtól. Mert a gyereknek programja van, vasárnap is, megyünk utána mi is. Nemhogy mondanák neki, vasárnap nincs külön program, gyerek. Vasárnap mi az Úrhoz megyünk. Mert az Úr a legfontosabb, és mi érte vagyunk. Nem a futóversenyért, nem a sakversenyért, nem a nem tudom milyen úszó, nem tudom én, meg tenisz, meg egyéb dolgokért. Ő érte vagyunk. Ő az első. Meg kell tanulnod. Aztán majd, ha felnősz, mehetsz a magad feje után, amit akarsz, de a mi családunkban ez a rend. Mert a házasságunk és a családunk is nem azért van, hogy futkározzunk, meg nem tudom, mit csináljunk, hanem azért, hogy meg tévét nézzünk, hanem azért, hogy az Urat dicsérjük. Az Úr dicsőségét felragyogtassuk. És mi, anyád és én, ezen vagyunk. És kérünk, hogy gyere velünk. Ha mész, mehetsz egyedül máshova. De mi nem megyünk veled. Mert a házasságunk nem azért van, hanem ő érte van. Értitek? Aki azzal oldja meg a házassági problémát, hogy elválik, az se érti a házasságnak az Istenért való. A házasság, ha elválik, ha széttörik, ha szétmegy, akkor az nem dicsőíti Istent, hanem gyalázatot borít a nevére, testvére. Akkor nem az a megoldás, hogy akkor valami vita volt, akkor elválunk. Jaj, megint vita volt, hát akkor még inkább elválunk. Nem ez a megoldás, ez nem dicsőíti Istent, és manapság sok hívő házaspár is, testvérek, ebbe látja a megoldást, elválunk. Pedig ez nem dicsőíti Istent. Az dicsőíteni, hogy mindent megteszünk azért, hogy tudunk az Úrban újra egymásra találni, vagy egymást igazán szeretetben terelgetni, elfogadni, hogy tudnánk valahogy meggyógyítani ezt a dolgot az Úr segítségével, ha már ilyen, mi ennek a baja? Akkor ezért fogunk erőfeszítéseket tenni, nem a házasság szétrontásán törjük a fejünket. Mert ezt egybe kell tartanunk, mert az Úr ezt akar, és ez egy értékes dolog, és ezért mindent meg kell tennünk, és ezt így dicsőíteni az Urat. Még ha meg is romlott, hát itt a gyülekezetünkben is van olyan, hogy nem mondjam a név szerint, akinek már majdnem szétment a házassága, de az Úr meggyógyította őket, testvérek. Meggyógyította őket. Az Úrnak nagy a hatalma és nagy a szeretete, és a dicsőségért nagyon sok mindent megtesz. És hát erről is nagyon sokat lehetne még beszélni, de most megint be kell, hogy fejezzem. Mennyi mondani való szorul belém ezzel kapcsolatban? Na nem baj, majd hát ha ezen a napon a lehetőségünk nyílik még tovább boncolgatni ezeket a dolgokat. Én most azt szeretném így a szívetekre helyezni, hogy gondolkozzatok ezeken a dolgokon, hogy a házasság mögött ott áll Isten. Ez az első fénysugár, amit láttunk, ami rávetül a házasságra. Ez ő alkotta meg, ahogy a Bibliából tudjuk. Láttuk azt is, hogy ő határozta meg ennek a miben létét. Miben áll maga a házasság. És láttuk azt, hogy ennek a célját is ő határozta meg, hogy tudnélik, ez ő érte legyen. És napról napra a kegyelem forrásaiból éljen ez a dolog, és virágozzon, és viruljon. Hát erről a házasságról lesz szó egész nap. Isten adjon nekünk bölcsességet és kitartást majd, hogy végig tudjuk követni ezeket a szolgálatokat, amiket előttünk állnak. Jöjjetek most, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy a Biblia alapján megismerhetünk téged, és köszönjük néked, hogy megismerhetjük azt is, hogy te alkottad a házasságot is. És köszönjük néked, hogy te vagy mögötte, nem csak általában, hanem a mi saját konkrét házasságunk mögött is. És köszönjük néked, hogy ez a házasság nem élhet, és nem virulhat, és nem zöldülhet ki, nem borulhat virágba máshogy, csak a kegyelem alapján. És köszönjük néked, hogy megérteted velünk, hogy a házasságunk akkor lesz igazi házasság, ha nem önmagáért vannak a tagjai. Ha nem is egymásért vannak, hanem ha érted vannak, és a te dicsőségedet hirdetik ebben a világban. Köszönjük néked, Urunk, hogyha ezeket a dolgokat már látjuk, tudjuk, értjük, és alkalmazzuk is. És kérünk téged, hogyha nem tudatosultak eddig ezek bennünk, akkor te tudatosítsd bennünk. Segíts, Urunk, hogy a te ígéd alapján tájékozódjunk ebben a dologban a mai napon is. Hiszen szükségünk van a te igéd világosságára. Látod, hogy mennyire a sötétbe tapogatózunk, nem csak mi, hanem az egész világ körülöttünk. Látod, hogy mennyire sok homály van az emberek szívekbe, fejekbe, a házasság felől. Könyörülj meg, Urunk, hogy a mi szívünkben ne legyen ez a homály, ez a sötétség. Ne legyenek téves, hamis elgondolásaink, hanem hadd legyen ott az, amit te mondasz nekünk. És hadd lássuk a mi házasságunkat ebben a fényben. Köszönjük néked, hogy tanítasz minket, és tanítani akarsz ezen az egész napon. Áldunk azért, mert együtt lehet a gyülekezetünk, és kérünk is, hogy maradj velünk, maradj közöttünk. Áld meg a gyerekeknek a programját a mai napon, áld meg a fiataloknak a szereplését, áld meg a beszélgetéseinket, áld meg az ételünket, az italunkat. Kérünk, hogy a te áldásoddal, kegyelmes jelenléteddel öleld egybe ezt a gyülekezetet és az itt lévőket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most azt a szülőt, párt, azt az édesapát és édesanyát, akik elhozták a kisbabájukat megkeresztelni. Kérünk téged, hogy tekints reájuk, és adj nekik feléd való bizalmat, hitet, gyermeki odahagyatkozást. És kérünk, hogy oltalmazd ezt a kisgyermeket, és add, hogy téged megismerő, téged dicsérő, benned örvendező emberré lehessen. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a betegeinket. Kérünk téged a kórházakban szenvedőkért. Imádkozunk különösen is az előző lelkész feleségéért, özvegyéért, Györgyikéért, hogy tekints rá, és hordozd őt, és légy ott vele a kórházi ágyon. Erősítsd, bátorítsd az ő szívét, add, hogy belé tudjon kapaszkodni. Kérünk, hogyha lehet, hozd őt vissza közénk, és áld meg őt. Köszönjük néked, hogy kérhetünk a gyászolókért, vigasztaló szereteteddel ölelt körül őket, és áld meg a szíveiket. Köszönjük, Urunk, hogy minden honfitársunkat eléd hozhatjuk. Országhatáron, innen és túl. Kérünk a magyar népér, Urunk, látod, mekkora lelki nyomorúságba és sötétségbe vagyunk. Ha külsőleg sok jó dolog is történik, de belül a szívek olyan messze vannak tőled. Kérünk, hogy vond magadhoz a honfitársainak a szívét, és ebbe használj minket is, Urunk. Kérünk, hogy hatalmas ébredést adjál ennek a népnek, ha kedved szerint és dicsőségedre való ez. Könyörülj meg és ragadj ki népünket ebből a lelki mélységből. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk a meghallgattatás biztos tudatával. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, az életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Amint tudjátok, a mai napon családi napunk van. Szeretettel köszöntjük a két vendégünket, dr. Tolnai Lajos, nőgyógyász orvos testvérünket és kedves feleségét, Mártit. Ők tartják majd a délelőtti ige szolgálatot. A délelőtti ige szolgálatunk 10:45-kor kezdődik. És körülbelül szeretnénk úgy 12:30-ig tartani, aztán utána jön egy ebédszünet, és körülbelül úgy 13:30-tól pedig folytatnánk. Tehát az ebéd 13:30-tól 14:30-ig van, és utána mindjárt folytatnánk tovább. A fiatalok adnak elő, lehet, hogy még délelőtt, azt még majd megbeszéljük pontosan, egy színdarabot, de lehet, hogy ez kora délután lesz. Ebéd után? Úgy tudom. Úgy? Jó. Akkor jól tudom. Gábor bólogat. Tehát délutánt ezzel kezdjük, és utána pedig még folytatódik a program. 15:45-kor lesz vége. Közben a gyerekeknek is program lesz, a fiataloknak is külön helyen lesznek, és nekik is lesznek programok. Az ebéd pedig készül 120-130 főre, úgyhogy egy kisebb lakodalmas tömeget is el tudunk látni. Elkészült kint az udvarnak a tető része, úgyhogy még ha esik az eső, akkor is jó helyen leszünk, fedett helyen tudunk ebédelni. Hála Istennek, hogy tegnap fölrakták még a cserepet, úgyhogy szépen békességben és jó helyen tudunk együtt ebédelni. Erről jut eszembe, hogy testvéreknek a szívére helyezzem, hogy ez az építkezésünknek ez az üteme, ez most már látjuk világosan a pénztárossal, még körülbelül 1,5 millió forintot igényel. Tehát erre még egy kicsit kellene adakoznunk, hogy ezt végül is teljesen véghez tudjuk vinni, és be tudjuk fejezni ezt az építkezést. Most még valaki meghitelezte ezt az összeget a gyülekezetnek, de annak ezt vissza kell adnunk. Tehát arra kérem a testvéreket, hogyha valakit az Úr indít, akkor továbbra is adakozzunk erre a célra, hogy az udvart végre lezárhassuk, és a gyerekeink meg mi magunk is használatba vehessük ezt az épület részt is. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a ránk következő héten, pénteken, szombaton takarítás lesz. Pauk Jánosné Ili a munka kézbetartója, tehát aki szeretne jönni, az nála jelentkezzen. Tehát pénteken és szombaton nagy takarítás, jöjjenek akik úgy érzik, hogy szívesen belefolynak ebbe a dologba. Hirdetem azt, hogy a jövő vasárnap a Debreceni Kollégium kántusa fog énekelni közöttünk, és már csak egy körülbelül 8-10 embernek kell ebéd, fiatalokról van szó túlnyomó többségében, aki szívesen bevállal egy vagy akár több embert is, azt kérem, hogy még jelentkezzen. Nem kell semmi nagyon extra dolgot adni, egy sima ebéd egy emberrel több van az asztalnál. Tehát, hogyha valaki szeretne, akkor Zsófinak, vagy akár nekem is szóljon, hogy szívesen fogadok egy ember délbe. Ők eljönnek Debrecenből, és itt szolgálnak nekünk, és ez egy alap dolog, hogy legalább egy egyszerű ebéddel megvendégeljük őket. Hirdetem a testvéreknek még az iratterjesztést. Érdemes megállni az iratmisszió asztalánál. Megérkezett a negyedik negyedévi útjelző, lélekfrissítő, kapható az örömhír, gyerekújság és sok egyéb érdekes olvasmány. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 128. zsoltárunkat, a 128. zsoltárunkat, mind a három versével énekeljük el. Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli, ő útaiban járván, ösvényit kedveli. 128. zsoltár, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. himnuszunkat énekeljük. Áldást és békességet kívánok, és szeretettel invitálok mindenkit, hogy maradjon a következőkben is közöttünk. Isten velünk!